Jó estét kívánok mindenkinek, Megyeri Jonatán vagyok, 8-at ütött már az óra, vár benneteket a tóra, gyertek tanulni. Ismét szerény hajlékomból, konkrétan az irodámból jelentkezem. Itt van Máté Lala, oszlopos tagja, egyik, nem csak hogy oszlopos tagja, egyik tartó pillére ennek a közösségnek, Szilágyi Tamás és Majoros Timi Dettó tartó oszlopa. Jó estét kívánok Kósa Laci barátomnak, szeretett üdvözlök mindenkit. Különleges ez a nap ez a mai, mert most már, hogy lement a nap, és már sötét van, meg följöttek a csillagok, így Erev Rosh Hashanah, az új év előtti, vagy új év előestéje van, ugye 24 óra múlva, kicsit kevesebb, mint 24 óra, 23 óra múlva, jó estét kívánok, kedves Anna, Angelika, Dávid, Zsuzsa, György, Eszter, jó estét kívánok, Katina, aki is már többen vagy, mint 34-en, szóval, hogy cirka 22 óra múlva beköszönt a zsidó új év, Rosh Hashanah. Ma egy kicsit erről is szeretnék egy pár gondolatot mondani nektek, ha nem zavarok vele. És folynak az előkészületek, úgyhogy ez ennek a zsidó évnek az utolsó adása. Holnap este átlépünk az 5781. esztendőbe az ember teremtése óta. Tehát ez tulajdonképpen az utolsó óévi adás, úgyhogy remélem, hogy nem okozok csalódást. Először nézzük meg a kérdéseket. Volt egy pár kérdés, és itt most, amiatt, hogy a héten buli volt, ezért nem nagyon jutott rá idő. Hát hogyha ma igen, egy darab kérdésünk maradt mára. Szeretném megkérdezni, hogy a kivonulást megelőző estén Mózes azt mondta Izraelnek, mármint a zsidó népnek, hogy a bárány vérét kenjék fel az ajtó két oldalára és a szemöldökfára. Mit jelképez ez? Mit jelképez ez az ajtón? Azt kérdezem, hogy akkor a halál nem megy be, és nem öli meg az elsőszülöttet. Ugye az volt a kedves kérdező, arra utal, hogy az egyiptomi kivonulás estén a zsidóknak be kellett mutatnia egy áldozatot, úgy hívták, hogy Pészach áldozat, egy bárány. Ezt azóta is minden évben, Pészachkor ezt az áldozatot, ezt bemutatták a jeruzsálemi szentélyben, tehát a kivonulás után mindig, először a sivatagban, aztán később a Szentföldön, és a jeruzsálemi szentélyben. A jeruzsálemi szentély lerombolása után nem tudunk bemutatni pészachi áldozatot, mert áldozatot csak a szentélybe lehet bemutatni, és mindenkinek, minden családnak kötelessége volt egy bárányt hozni fel Jeruzsálembe és feláldozni. És az egyiptomi kivonulás estején ennek a feláldozott báránynak a vérét fel kellett kenni az ajtófélfára, hogy az egyszerű ok, az, mármint az ajtófélfára kenésnek az egyszerű oka, az az, hogy elkerülje a halál angyala. Ugye ez volt az az éjszak, amikor meghaltak Egyiptomban az elsőszülöttek, a halál angyala, a teremtő végig ment az egyiptomi házakon, és az egyiptomi elsőszülöttek meghaltak. Ez volt a tizedik csapás, a 10 csapásból, és a zsidó házakban nem haltak meg a gyerekek, és fel kellett kenni a vért a fára, és akkor nem onnan tudta Isten, vagy a halál angyala, nem onnan tudta, hogy ott nem kell lecsapni, mert ott volt a vér a fán, hanem az azt mutatta, hogy ha ott felkenték a vért az ajtófélfára, az azt mutatta, hogy teljesítik Isten akaratát, teljesítik Isten parancsát, és ha teljesítik Isten parancsát, akkor nem halnak meg az elsőszülött gyerekek. Ez történt. Azt kérdezi Eszter, hogy akkor holnap lesz 2020. Nem, holnap 1781 lesz. Holnap még 2020 is lesz polgári időszámítás szerint, ugye a zsidók mi egy másik időszámítást használunk, és ez az a zsinagógai időszámítás. Visszatérve még a kérdésre, konkrétan az ajtófélfára kent vér szokása egy tórai parancsolatban megmaradt. A tórai parancsolat a Mózes 5. könyvében azt olvashatjuk, Mózes 5. könyvében, hogy el is mondjuk minden nap háromszor, két helyen is írja, a Mózes 5. könyve 6. fejezet 8. vagy 8. és 9. vers, illetve Mózes 5. könyve 11. fejezet 23-as vers. Ugye először azt olvassuk, hogy közdőket jelképként kezedre, ez volna az imaszi, a tfilin, és homlokkötőlű szemeit közt írd fel őket házad ajtófélfáira és kapuira, ugye, hogy, és ugyanez a parancsolat megismétlődik később, kössétek azokat jelképül karatokra, és legyenek homlokdíszek szemeitek közt, tanítsátok meg rájuk gyermekeiteket, akár otthon vagy, akár úton jársz, amikor lefekszel és amikor felkelsz, írd azokat fel házad ajtófélfájra és kapuira, ez a mezuza parancsa. Most csak gyorsan megmutatok itt egy mezuzát, Itt az ajtófélfán egy mezuza, ez egy tartó, amiben van, a mezuza tartóban van egy pergamentekercs, jövő héten lehet, hogy mutatok egy ilyet is, addigra felkészülök, egy pergamentekercs, és a pergamentekercsen föl van írva, erre az állatbőr tekercsre föl van írva ez az előbb említett tórai szakasz, egy állatbőrből készült tekercsre, speciális növényekből készült tintával, és lúdtollal írja egy hozzáértő ember ezeket a mezuzákat, ez van minden zsidó házban kéne legyen, minden ajtón, kivéve azoknak a helységeknek az ajtaján, amelyek tisztátalan helységek, mint például a WC vagy a fürdőszoba, vagy ahol általában mezítelenül vagyunk, oda nem kell mezuzát tenni, minden más helységhez pedig kell. Azt kérdezi itt közben Anita, hogy miért különlegesebb a vöröstehén hanva más áldozatoknál. A vöröstehén az tulajdonképpen nem egy áldozat volt. A vöröstehenet, ha találtak, egy tökéletes volt, van egy olyan micva a tórában, egy olyan parancsolat a tórában, hogy ha talál az ember egy tökéletesen vörös tehenet, a vöröset azt nem szó szerint kell érteni, hogy piros, hanem egy olyan barna tehenet, amin nincsen több, mint kettő, maximálisan kettő darab nem barna szőrszál lehet az egész testén, tehát egy tökéletesen barna tehénborjú, ezt levágták, feláldozták a jeruzsálemi szentélyben, vagy pontosabban levágták, és az oltáron elégették, ez nem egy áldozat volt, ahogy előbb mondtam, az oltáron elégették, és ennek a hamvát szórták bele, vagy a hamvából egy picit szórtak bele a rituális fürdő a mikvének a vizébe, és hogyha valaki halott által lett tisztátalan, hogy hozzáért egy halotthoz, vagy egy helyiségben volt egy halottal, akkor úgy tudott megtisztulni, hogy meg kellett várni, amíg este lesz, és este el kellett mennie a mikvébe, a rituális, ebbe a mikvébe, ami ilyen vöröstehén porát, ezt a hamvát tartalmazta. Nagyon pici-pici hamvat tartalmazott, ugyanis a világtörténelem alatt összesen 10 darab vöröstehén volt, az elsőt Mózes vágta le, és az több mint 400 évig annak a hamva kitartott. Szóval az egész első szentély alatt, az egész első szentély fennállása alatt Mózes által levágott vöröstehén hamvát használták. De ez most nem. Azt kérdezi Anita, panellakás folyosóra nem tudom kitenni, ilyenkor lehet-e belül a mezuza? Miért nem tudod kitenni, Anita? Hát én mondjuk most nem társasházban lakom, tehát bátran kitehetem, de hogyha társasházban laknék, én akkor is kitenném, mert nincsen is semmi szégyelnivaló az embernek, büszkének kellene a zsidóságára, ráadásul nem is feltétlenül tudják az emberek többsége úgyse, hogy mi az. Hogyha mégis nagyon tartasz, mert mondjuk ilyen antiszemita szomszédok vannak, vagy hasonlók, akkor lehet, hogy érdemes belülre tenni azt a mezuzát, de a lakáson belüli ajtókra mindegyiknek a megfelelő helyen kell mezuzát tenni. Ha valakinek szüksége van, vagy szeretne mezuzát, vagy ilyesmi, akkor hogy ellopják, akkor attól tartasz. Hát ha ellopják, attól tartasz, hogy ellopják, akkor esetleg tedd a mezuzát belülre, a belső szobáknak az ajtajára pedig mindenkinek a megfelelő helyen. Oké. Jó, most egy kicsit akkor beszéljünk Rosh Hashanáról, ez volt összesen ennyi kérdés érkezett, úgyhogy nem is olyan nagy baj, mert egy pár gondolatot el akartam mondani Rosh Hashanáról, a zsidó új évről. Most tehát, ahogy mondtam, egy pár gondolat, jó, tehát nem biztos, hogy összefüggő szöveg lesz, de mégis egy pár gondolatot tudjátok, miről van szó. Ugye, ahogy mondtam, Tisrei hónap elsején, az, ami holnap köszönt ránk, holnap este köszönt ránk, ugye a zsidó napok este kezdődnek és este érnek véget, tehát a napnyugtával kezdődnek, és a napnyugtával érnek véget. Szóval holnap este köszönt ránk Tisré hónap első napja, és ez az ember teremtésének az évfordulója. Az ember teremtésének az évfordulója. A mi hitünk szerint Isten az embert 5781 esztendeje teremtette. Ez egy különleges nap. Most a Tórában szerepel ez az ünnep, De a Tórában nincsen megemlítve, ugye ez egy tórai ünnep természetesen, az van írva a Tórában, hogy a hetedik hónap első napján sófárfújás napja legyen nektek, úgyhogy ezen a napon megfújunk egy sófárt, a sófár egy kecske szarvból készült kürt, nem vagyok rendesen felkészülve, mert simán tudnék mutatni nektek sófár, de majd mutatok akkor jövő héten. Itt van egyébként a másik szobában, csak nem merek kimenni, mert másfél éves kisfiamat altatja a nejem. Szóval egy kosszarvból készült kürt, ezt meg kell fújni Rosh Hashanákkor ezen a napon, ez a tórai parancsolat. És egyébként történetesen ugye a Talmud, a szóbeli tanítások, a szóbeli tóra elmondja, hogy ez egyébként az ember teremtésének napja, és ezen a napon volt az egyébként, happens to be, hogy cirka 2000 évvel az ember teremtése után Ábrahám ezen a napon majdnem feláldozta Izsákot. Szóval az Akeida Izsák feláldozása, vagy majdnem feláldozása, az ezen a napon történt. Az ezen a napon történt, és ugye ott a történetben azt olvassuk, hogy egy angyal szólt az égből, hogy amikor Ábrahám kész lett volna megölni a fiát Isten parancsára, akkor azt mondta neki Isten az égből, hogy ne tedd, ne emelj kezet a fiadra, mert csak azt akartam megnézni, hogy mennyire fontos számomra, mennyire vagyunk fontos számodra, hogy próbára tettem a hitedet, az Isten hitedet, és akkor Ábrahám meglátta, hogy egy kecskebak beakadt a bokorba, a szarvánál fogva, és akkor megfogta a kecskebakot, és feláldozta azt a kecskebakot Istennek, és minden bizonnyal ezért parancsolja a Tóra, hogy ezen a napon történt, hogy egy kos szarvból készült kürtöt fújjunk meg ezen a napon. Oké. Ugye a sófár hangja, most egyébként meg se tudnám fújni a sofárt akkor se, ha itt lenne, és nem a másik szobában, mert már ilyenkor nem szoktunk fújni sofárt, mert minden nap lehet fújni sofárt, de Rosh Hashanah előtti nap nem szoktunk fújni, annak okán, hogy különbséget, hogy felkészüljünk, mert ugye szombat, vagy pontosabban Rosh Hashanahkor pedig itt tórai parancsolat, szóval ne keverjük össze az egyszerű gyakorlatot a tényleges micvával, a tényleges parancsolattal. Most ebben az év, ugye Rosh Hashanah az egy kétnapos ünnep, érdekes mondani, egy kétnapos ünnep, minden zsidó ünnep a diaszpórában kétnapos, de Rosh Hashanah az Izraelben is kétnapos ünnep, ennek az oka, ugye elmondom ennek az okát, de most maradjunk először annyiban, hogy ez egy kétnapos ünnep, ez most szombat vasárnapra fog esni, szombaton nem szabad sofárt fújni, ezért szombaton nem fogunk annak dacára, ez egy tórai kötelezettség, nem fújunk sofárt, mert a szombati munkatilalom az előnyt élvez, úgyhogy vasárnap fogunk sófárt fújni. Miért kétnapos ünnep a Rosh Hashanah Izraelben is, és nem csak a diaszporában? Akkor először vizsgáljuk meg azt a kérdést, hogy a diaszporában egyáltalán miért kétnaposak az ünnepek, amelyek Izraelben egynaposak. Ennek az oka az az, hogy az új, ugye a zsidó hónapok hold alapján mennek, és azt, hogy mikor van új hold, azt a jeruzsálemi Sanhedrin hirdette ki, amikor még állt a szentély, akkor még nem rendelkeztünk öröknaptárral, akkor a Sanhedrin, ez a jeruzsálemi szentély, vagy ez a rabinikus testület jelölte ki, vagy ő hirdette ki az új holdat. Mi alapján hirdette ki az új holdat? Jöttek tanúk, és feljött Jeruzsálembe két tanú, és elmagyarázta, hogy milyen állapotban látta a holdat, hogy mennyire volt teljes, mennyire, hogy nézett ki, hogyha a rabik úgy ítélték meg, hogy a tanúvallomások alapján a hold tökéletesen teli hold volt, akkor kihirdették, hogy most lesz az új holnap, holnap lesz az új hónap. Ez történt régmúlt időkben. Most, amikor Jeruzsálembe kihirdették az új holdat, akkor el kellett jusson a hír Izrael más pontjára, vagy más pontjaira, ugye még nem volt telefon, nem volt internet, nem volt CNN, nem volt híradó, úgyhogy úgy jutott el a hír Jeruzsálemből más helyekre, hogy emberek felálltak a dombok tetejére, és fáklyákat lobogtattak, és Jeruzsálemből elindult egy fáklyalobbantás, és akkor a környező hegyen látták, hogy és akkor továbbadták a fáklyalobbantást, és így eljutott a hír mindenhova. De ugye a zsidók többsége a második szentély alatt Babilóniában élt, nem a Szentföldön, és Babilónia azért nincsen nagyon közel Izraelhez, ugye ez a mai Irak-Irán területe. Hosszú ideig tartott, míg a fáklyák közölte hír eljutott Izraelből Babilóniába, és ezért a babiloniai zsidók féltek, hogy talán ez alatt az idő alatt, amíg eljutott ide a hír, már vége is van az ünnepnek, úgyhogy ezért kétnaposra tették az ünnepet, hogy zicher vaszi zicher, biztosan, hogy biztos meglegyen a Rosh Hashanah-i ünnep. Aztán később történt egy másik probléma is, és az pedig az, hogy voltak ilyen rosszakarók, akik át akarták verni a közösséget, és azok pedig össze-vissza lengették a fáklyákat, csak azért, hogy becsapják, úgyhogy ezért ez a két ok játszott hozzá ahhoz, tulajdonképpen egy ok hozzájátszott ahhoz, hogy kétnaposak legyenek az ünnepek, és ma már ugyan nem a Sanhedrin hirdeti ki, hogy mikor van újhold, mert örök naptárra rendelkezünk, második Hillél óta, cirka az időszámítás, polgári időszámítás utáni második század óta rendelkezünk egy tökéletesen precíz örök naptárral. Egyébként tényleg érdekes tény, hogy a zsidó örök naptár az óramű pontosságú, és nem ma keletkezett, időszámítás utáni második században keletkezett, és azt használjuk azóta is, tökéletesen meg tudjuk mondani, hogy hánykor fog fölkelni a nap, 25 év múlva, nem tudom, május 26-án pénteken reggel. Na mindegy is, de ez a szokás megmaradt, a kétnapos ünnep megmaradt, ugye a zsidó hagyományban van egy olyan általános szabály, hogy elég könnyen bekerül egy szokás a zsidó folklórba, de onnan kikerülni már sokkal nehezebb, úgyhogy nagyon nehezen adjuk fel a szokásainkat, és ez volt a szokás, hogy kétnapos ünnep a diaszporában, az ünnepek kétnaposak, úgyhogy Babiloniában is, vagy ez megmaradt már az örök naptár után is. Most ezzel említettem, hogy miért, hogy a Rosh Hashaná az Izraelben is kétnapos, miközben a másik ünnepek Izraelben nem kétnaposak. Azért, mert Rosh Hashaná az egyetlen olyan ünnep, amely a hónap első napjára esik. Pészáh, az Niszán hó 15-én kezdődik. Szukot, nem sokára következik majd, ugye most Rosh Hashaná lesz, aztán 10 nap múlva Jom Kipur, aztán rá 4 napra Szukot. Szukot az Tisré hónap 15-én kezdődik. Savuot ünnepe, az pedig Sziván hónap 6-án kezdődik, szóval egyik ünnep sem kezdődik a hónap legelején. Mivel Rosh Hashaná a hónap legelején, ott egy probléma volt már eleve a kihirdetéssel, hogy mikor jöttek meg a tanúk, mert amikor már meglátták a tanúk az újholdat, akkor már késő volt felmenni Jeruzsálembe és akkor kihirdetni az újholdat. Úgyhogy ezért úgy határoztak akkor a rabbik, hogy Izraelben is kétnapos legyen a Rosh Hashaná, hogy semmilyen problémából ne származzon. Most. Tehát azt mondtam, hogy Rosh Hashaná az új év, Rosh Hashaná annak az időpontja is, amikor Ábrahám majdnem feláldozta Izsákot, ugye, de Rosh Hashanának van egy ennél spirituálisabb, vagy ezeknél spirituálisabb üzenete is, bár erről a Tóra nem szól, de a hagyomány szól. És a hagyomány ezt egy bűnbánati időszaknak írja le, ugye Rosh Hashaná és Jom Kipur közötti 10 napon, azt úgy nevezzük, hogy 10 bűnbánó nap, ugye ilyenkor az új évet mi nem azzal ünnepeljük, hogy trombitálunk, mert mi tulajdonképpen trombitálunk, mert sófárt fújunk, de nem papír trombitálunk, talán a papír trombita szilveszterkor, az talán abból jöhetett, hogy a zsidók új évkor sófárt fújnak, még akkor is, ha a zsidó új év nem esik egybe a szilveszterrel. Szóval nem önfelett ünnepléssel töltjük az új évet, hanem önvizsgálattal. Azzal töltjük az új évet, hogy áttekintjük az elmúlt évet, számot adunk az elmúlt évről. Ugye, és akkor itt jön a dolognak a pedagógiai része, a spirituális része, és az pedig az, hogy az ember nem tud a jövőbe tekinteni anélkül, hogy ne nézzen vissza a múltba. Nagyon fontos megismerni a múltat, mert a múlt által ismerjük meg a jelenünket, és tudhatjuk meg a jövőnket is. És ezt tudom, hogy nagyon... Ez közhelyes, amit most mondok, de ez valóban igaz. Volt egy rabbim Amerikában a jesivai tanulmányaim alatt, aki azt mondta, hogy a zsidó embernek úgy kell élnie, mint amikor autót vezet az ember. Amikor autót vezetsz, ugye ülsz a volán mögött, az autóvezetés közben neked az a feladatod, hogy előre nézzél, előre kell tekintsél. Ugye az útra kell figyelni. Nem lehet oldalra figyelgetni, stb. De néha a vezetőnek be kell nézni a maga mellett lévő visszapillantó tükörbe. Mert maga mögé is kell nézni. Néha, nem mindig. És általában nem. Ugye? Tehát az sem jó, hogyha az ember folyamatosan a visszapillantó tükörbe néz. Ha visszapillantó tükörbe nézel, miközben vezet az autót, akkor neki mész a fának. Ugye? Előre mész egyenesen, ha visszapillantó tükörbe nézel, akkor neki fogsz menni valaminek. Ez nem helyes. Ugyanakkor egy felelős vezető, egy felelős autóvezető, annak a szeme pásztázza az utat maga előtt, és belenéz a tükörbe ott középen, a fönti tükörbe, meg a visszapillantó tükörbe is. Így kell élni, a zsidó embernek tanította a rabbim, hogy miközben előre megyünk, és a jövőbe tekintünk, és azzal foglalatoskodunk, hogy miként tudunk egy jobb, szebb, prosperálóbb jövőt építeni magunknak, a szeretteinknek, a zsidó népnek, és az egész emberiségnek úgy általában, miközben előre tekintünk tehát folyamatosan, aközben néha azért vissza kell pillantani a visszapillantó tükörbe. És a visszapillantó tükör tulajdonképpen a múltunk megismerése, a népünk történelmének a megismerése, akár Rosh Hashanákor a visszatekintés arra vonatkozólag, hogy mit csináltunk az elmúlt évben. És igazából a visszatekintés azzal kapcsolatban, hogy mit csináltunk az elmúlt évben, akkor van igazán értelme, és akkor kap igazán hangsúlyt, és akkor válik értelmessé, hogyha a múlt hibáiból tanulunk, hogyha a múlt hibáinak a sumáját levonjuk, Csak az ostoba ember várhat más eredményt, hogyha minden, ha mindig ugyanazt csinálod, amit korábban csináltál, és más eredményt vársz, akkor ostoba vagy. Az butaság. Csak a buta ember várja el, hogy mindent ugyanúgy csinálok, és más eredménye lesz, mint korábban. Miért lenne más eredménye? Ugye a matematikában, ugye úgy néz ki a dolog a matematikában, hogy 3 plusz 2 egyenlő 5. És mindegy, hogy a 3 plusz 2-t milyen sorrendbe teszed. 2 plusz 3 vagy 3 plusz 2, tök mindegy. Az eredmény akkor is 5 lesz. Ha ugyanazokat a cselek, ha az egyenlőség jel egyik oldalán nem változtatsz, akkor a másik oldalon sem lesz változás. Ha minden cselekedetünket, múltbeli cselekedetünket megismételjük a jövőben, minden hibánkat megint megismételjük, és konkrétan a hibák a probléma, ugye, hogyha ha minden rossz cselekedetünket és hibáinkat megismételjük az új évben, úgy, ahogy megtettük a tavalyi évben, akkor hogy várhatunk jobb eredményt, mint tavalyi évben kaptunk? Evidens, értelemszerű, hogy akkor lesz jobb az eredmény, hogyha változtatunk. Ahhoz, hogy változtassunk, ahhoz először meg kell ismerni, hogy mit csináltunk. Ahhoz először fel kell tárni a múltat, önvizsgálatot kell tartani. És miközben az emberben van egy olyan, az embernek van egy olyan tulajdonsága, hogy szívesen okolja másokat az esetleges nehézségeiért, vagy az esetleges problémáiért, vagy az esetleges balszerencséért, miközben van egy embernél egy ilyen tendencia, az embernek van egy ilyen tendenciája, a zsidó filozófia, a zsidó gondolkodásmód azt tanítja, hogy az ember legelsősorban kezdje saját magával az önvizsgálatot és a kritikát. Könnyű dolog mást kritizálni, könnyű dolog a társadalmat kritizálni, könnyű dolog az emberiséget kritizálni. Mondok egy példát. A környezetvédelem például, ugye? Lehet, hogy ezt a példát már mondtam korábban. A környezetvédelem ez most egy nagyon divatos dolog. Nagyon divatos és nagyon helyesen divatos, hogy mentsük meg a Földet, és gondoskodjunk róla, hogy későbbi generációk is részesüljenek a Föld által nyújtott javakból. Nagyon helyes dolog. De azt ne várjad! Nem azzal kell kezdeni a környezetvédelmet, hogy globális kampányokat indítasz, és globális erőfeszítést teszel. Az is nagyon fontos, de nem ez a legelső lépés. A legelső lépés az, hogy változtatsz te saját magad az életmódodon. Saját magaddal kell kezdeni a változtatást. Nem várhatsz arra, hogy majd az emberiség lépni fog, mert egyrésztről az emberiség individumokból, egyénekből áll. Tehát, hogyha az egyének nem viselkednek jól, akkor az egész nem lesz jó az eredménye. Másrésztről sokkal nehezebb munka meggyőzni emberek sokaságát, mint egyesével, és azt magaddal kell kezdeni. Volt egy híres rabbi, úgy hívták, hogy Israel Meir Kagan, ő a 1922-ben halt meg, ha jól emlékszem, vagy valahogy így. Tehát a 19. század végén élt, elég hosszú életet élt, végélte gyakorlatilag az egész 19. század, 20. század elején halt meg, és az egyik híres könyve, amit úgy hívt, aminek az volt a címe, hogy Chofetz Chaim, ebben ugye emiatt a könyvről hívják ezt a rabit is, szóval Chofetz Chaim. A Chofetz Chaim, ő azt mondta, volt neki egy ilyen híres mondás, egy ilyen nagyon szép mondás, amikor azt mondta, hogy amikor fiatal voltam, azt gondoltam, hogy meg tudom változtatni az egész világot. Aztán, amikor egy kicsit idősebb lettem, akkor azt gondoltam, hogy ha a világot nem is tudom megváltoztatni, de legalább az országot, amiben élek, azt meg tudom változtatni. Amikor még idősebb lettem, akkor rájöttem arra, hogy az egész országot nem fogom tudni megváltoztatni, de legalább a falut, amiben lakom, azt megváltoztatom. Amikor még idősebb lettem, láttam, hogy a falut is nagyon nehéz megváltoztatni, az egész falut, úgyhogy kezdem a családommal, majd a családomat meg tudom változtatni. És most, hogy ilyen öreg ember vagyok, mondta a Chofetz Chaim, majdnem 100 évet élt, azt mondta a Chofetz Chaim, most, hogy ilyen idős vagyok, most csak annak örülnék, ha legalább saját magamat meg tudnám változtatni. Már annak is örülnék, ha saját magammal egyenesbe jönnék. Ugye mit akar mondani ez az üzenet? Azt akarja mondani ez az üzenet, hogy az ember először kerüljön, először kezdje az önvizsgálatot, kezdje a világ jobbítását, amit ugye divatos héber kifejezéssel tikkun olámnak mondanak. A világ, de aranyos vagy, Blezsá Laci, szuper jó, nagyon kedves vagy. Szóval, hogy a világ megváltoztatását kezd saját magaddal, kezd önmagaddal először. Ne másoktól várd a csodát. Ugyanúgy az embernek, hogyha valami dolgot véghez kell vinnie, akkor először saját maga, Ács Laci beírta Greta Thunberg-et. Greta Thunberg pont ennek a rossz példája, azt hiszem. Talán, vagy nem tudom, lehet, hogy hülyeséget beszélek, hogy inkább nem vitatkozom senkivel, de talán Greta Thunberg az, talán nem a jó példa. De mármint jó példa, ha cinikus, cinikus példa, igen. Az embernek elsősorban saját magával kell kezdeni a változtatást. És nem pedig arra várni, hogy majd a világ megjavul. A világ nem fog megjavulni, ha te nem javulsz meg. És a zsidó újévnek, Rosh Hashanának az az egyik fő üzenete, hogy az ember saját magán tartson önvizsgálatot, az ember próbálja meg megjavítani önmagát. Bánja meg a hibáit, a vétkeit, a bűneit, tisztán, őszintén, ilyenkor a Teremtő Isten ilyenkor még inkább fogékony a mi imáinkra, még inkább fogékony a mi könyörgésünkre, és azt kérjük Istentől, hogy ezt is talán korábban mondtam, és akkor ezzel befejezem ezt a gondolatot. Azt írt az első, hogy nem én beszélek hülyeséget, hanem Greta Thunberg. Így van. Mert környezetvédelem mennyi időbe telik, míg ráveszed az egész világot arra, hogy hagyják abba a szénhidrogének általi nem tudom, autóhasználatot, meg fűtést. Kezd először saját magaddal. Egyébként, ha már a környezetvédelemről ejthetek egy rövid gondolatot, egyszer olvastam egy nagyon érdekes tanulmányt, ami szerint ugye a káros anyag kibocsátásnak egy jelentős része a marhákból, a metán gáz, ami hozzájárul az ózonjukhoz, meg mindenféle más egyéb negatív hatásai vannak, ezt leginkább elsősorban a marhák termelik. És amiatt, hogy ilyen nagy a világon a marhahús fogyasztás, emiatt nagyon sok marhát tartanak, és a marhák kipukizzák a metánt, ahogy emésztenek, amikor egy marha nagyon hosszú ideig emészt, ugye, és ez nagyon káros. Egy jó tipp, ha akarsz tenni a környezetvédelmét, egyél kevesebb marhahúst. Ezzel például sokkal több, ez nagyon sok, sokkal, talán még többet tehetsz, mint hogyha biciklivel mész autó helyett. Egyél kevesebb marhahúst, vagy egyáltalán ne egyél marhahúst, ha meg tudod állni. Vagy egyél sokkal kevesebben. Oké, szóval visszatérve Rosh Hashanára, vagy még egy gondolat ezzel kapcsolatban, tehát kétféle módon viszonyul Isten hozzánk, kétféle módon, két megközelítése van az Isten és ember közötti viszonynak. Az egyik megközelítési mód az, mint király és alattvaló, a másik megközelítési mód az, mint atya és gyermek. Király és alattvaló, atya és gyermek. Ugye ezt szoktuk mondani az imáinkban, a héber imában, Avinu Malkeinu, atyánk, királyunk. Avinu Malkeinu, atyánk, királyunk. Ugye Isten egyrésztről az atyánk, Isten másrésztről a királyunk. Most a királyság, a király alatt való viszony, az egyfajta távolságot feltételez. A király alatt való viszony, az egyfajta távolság. A szülő-gyerek viszony, az pedig egy nagyon intim közelség. Ugye a szülő a gyerekével teljesen más viszonyrendszerben van, mint egy király az alatt valójában. A király, az alatt való számára a király szinte elérhetetlen. Vagy teljesen elérhetetlen. Egy gyerek számára a szülő nem szabad, hogy elérhetetlen legyen. Azt kérjük Istent, hogy amikor a bűneinkről van szó, akkor úgy viselkedjen velünk, mint egy szülő a gyerekével, megbocsájtó, megértő, az intim közelséget kihasználó, és amikor a jó cselekedeteinkről van szó, akkor viselkedjen úgy, mint egy király az alattvalóival, aki bőkezően megjutalmazza az alattvalóit, amikor valami jót tesznek. Ez a tökélet, ez a balansz, ez az egyensúly abban a tekintetben, hogy Isten felé úgy viszonyulunk-e, mint egy királyhoz, vagy úgy viszonyulunk-e, mint egy atyához, mint egy szülőhöz, ezt a kettő közti viszonyt, ezt a kettő közti kényes egyensúlyt kell megtalálnunk az életben. Élet különböző területein, vagy az élet különböző kívásai, és az élet hozta különböző szituációkban. Miként viszonyuljunk Istenhez, és ő miként viszonyuljon hozzánk. Rosh Hashanákor kijelentjük, az új évkor kijelentjük, ugye erről korábban beszéltünk, a Rosh Hashanákor kijelentjük, hogy számunkra Isten a legfontosabb. Ugye ezért is, ugye Ábrahám, ezért történik Ábrahám Izsák feláldozás, ugye Ábrahám kimutatta, hogy képes, hajlandó lett volna feláldozni a gyermekét Istennek, ezzel kimutatta, hogy a legfontosabb, hogy arról a dologról is hajlandó lemondani Istenért, ami a legfontosabb számára. Ugye korábban beszéltünk róla. Nem szól másról a zsidó vallás jobb, mint értékek összevetésével. Ha két érték konfliktusban van egymással, konfliktusba kerül egymással, akkor melyik van előrébb? Ugye? hogy említettem a szombat és az életmentés példáját. A sabát, a szombat megtartása, a munkat, szombati munkatilalmak nagyon fontos a judaizmusban, nagyon nagy értéket képvisel. Az emberi élet is nagyon fontos a judaizmusban, és nagyon nagy értéket képvisel. Ha a kettő konfliktus van egymással, akkor melyik győz? Erről szól a vallásjog. Ha az élet veszély van, akkor szabad-e szombatot megszegni? És a vallásjog mondja, hogy az élet az egy nagyobb érték. A szombat is nagy érték, de az élet még nagyobb érték. Ezért életmentés miatt szabad szombatot szegni. A számítógépez, vagy a, nem tudom, a telefonnyomkodás, az egy érték. A szombat az egy másik érték. Melyik a konfliktusba kerül egymással? Szabad-e szombaton telefonnyomkodni? A válasz az, hogy a szombat sokkal nagyobb érték. Sokkal fontosabb érték. Sorosan akkor kijelentjük, hogy számunkra a legfontosabb érték az Isten maga. Az Isten szolgálat számunkra a legfontosabb érték és a legmagasztosabb érték. Isten a legnagyobb érték számunkra, ezt mutatta Ábrahámnak a példája, aki számára a legfontosabb dolog a fia is sem élvezett előnyt Istenen szemben. Isten élvezett előnyt a fiával szemben is. És Isten, amikor ezt látta, hogy Ábrahám erre hajlandó, akkor azt mondta, én nem akarom, hogy megöld a fiadat. Isten, ments! Nem. Emberáldozat az Istentől nagyon távol van, a legtávolabb van. Nem, az Isten csak meg akarta nézni. Most, hogy látom, hogy nem tagadtad meg tőlem a fiadat, most, hogy látom, hogy én vagyok nálad az első helyen, most megígérem, hogy meg foglak ajándékozni, és belőled lesz egy nagy nép. Kedves barátaim, köszönöm szépen a figyelmet. Holnap délelőtt ki fog kerülni az új podcast adás, ezt fogjátok tudni hallgatni még pénteken, Isten segítségével. Az új podcast adás, a Lekvár és Jam Podcast 14. adása. Nagyon szépen köszönöm, hogy a héten velem tartottatok. Vasárnap este nem lesz tanulás, mert szombaton és vasárnap ünnep van, és vasárnap 7:30-kor megy ki az ünnep, nem lesz időm 8 órakor tanulni veletek. Úgyhogy legközelebb jövő hét hétfőn találkozunk. Jövő hét hétfőn, tehát mindenkinek békés, boldog új évet kívánok. Sanátová, tiha tévú, tiha témú, legyetek beírva és bepecsételve a hosszú élet, a gazdag élet, az egészséges élet könyvébe. A gazdagságot értsük ugyanúgy testiekben, mint lelkiekben, ugyanúgy fizikai gazdagságban, mint ahogy lelki, spirituális gazdagságban. Kívánja, a Teremtő teljesítse minden vágyatokat, és még annál is többet, csak a mi érdekünkben, csak a ti érdeketekben, és azt kívánom, hogy tartalmas hétvégét éljünk meg mindannyian, le sanátová tiha tévú ve tiha témú, sanátová umetuká, egy jó és boldog és édes évet mindenkinek. Köszönöm szépen, hétfő este 8-kor várlak benneteket. Sziasztok, sanátová!